Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. A-tól Z-ig.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
Időszámításunk előtt 49-ben Caius Julius Caesar csapataival átlépte a Rubikon folyót. Na, ezzel a Caesar nevű illetővel még lesz dolgotok egy csomó. Komolyan, időről időre elő fog jönni az életetekben, kezdetben akkor, mikor meg kell tanulni a római császárokat. Aztán jön a kocka dolog, mert az is lesz, aztán meg az, hogy ez a római császár úr udvarolt egy külföldi nőcskinek, aki meg történetesen egy tök más ország, Egyiptom fáraója volt, és ez egy nagy-nagy szerelmi történet, aztán volt még egy krimi is. Essünk túl a kötelezőkön, aztán ugorjunk vissza erre a tök más ország női hölgy fáraójára. Átlépni a Rubikon számos nyelvben ez a kifejezés fontos és visszafordíthatatlan döntést jelent. Szóval, átlépni a Rubikont az olyan, mint amikor visszafordíthatatlan kimaradtok az udvaron a bunkerban, vagy a mászókán, és visszafordíthatatlanul elkéstek az óráról. Ez ugye meg megmásíthatatlanul letolást jelent, tehát utólag megállapíthatjuk, hogy ott kellett volna maradni a Rubikon partján, és nem kellett volna átlépni.
Most már ne húzza, mondja!
Na, kétségtelen tény, hogyha az ember gyerek, ami remek dolog, akkor azt az érdekes dolgot fedezheti föl, hogy ha egy folyó egyik partján áll, akkor a folyó jobbról balra folyik. Ha meg átmegy a másik partra, és nézi, akkor meg balról jobbra folyik, pedig ugyanaz a folyó. Ez azért megnyugtató, mert ez szerint a folyóban nyugodtan bele lehet pisilni fürdés közben, szemben a Balatonnal, amiben szintén mindenki belepisil, de neki kell elmenni onnan, mert a pizsi az nem hozzuk. Tudom, hogy mindenki letagadja, de azért egyezünk meg abban, hogy a Balatonparton mindig lehet szabad és tiszta vécét találni.
Hát ettől most tisztára becsokiztam.
Na, becsokiról nem volt szó. Pisi, mindegy, nagy figyelj. Ez a Caesaros folyós eset eredetileg egyáltalán nem a visszafordíthatatlanságról szólt, mert a Rubikon nevű folyó Olaszországban, Itáliában, a Római Köztársaságban, szóval régebbi nevein, egy határ volt. Ez egyszerűen egy határfolyó volt. Két különböző országnak nevezhető terület között, tehát oké, hogy átlépte, de idejében vissza is lépett volna, akkor nem kellett volna azt mondani, hogy a kocka el van vetve, mert ezt mondta a Caesar. Ugyanis a kocka el van vetve, akkor ugye annyit kell lépni, ahányat mutat. Ez a szerencsétlen Caesar meg addig dobta egymás után a hatosokat, ami egészen el kellett gyalogolnia az ókori Egyiptomig.
Hát, valami nagyobbra számítottam.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon nyenyerét! A nyenyere kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
nyenyere
megjelenítést tartalmazott.
Zsebrádió!
Máshol más. A Rancho San Francisco-n, ami egy nagy birtok volt Amerikában, Kaliforniában, 1842. március 9-én Francisco López nevű úr pihent egy tölgyfa alatt a Placerita kanyonban, és azt álmodta, hogy egy arany medencében úszik. Amikor felébredt, előhúzott néhány vadhagymát a földből, és aranypelyheket talált a gyökereiben. Na, ettől teljesen meggárgyultak, és elkezdték arany után feltúrni az egész környéket. Aztán nem sokára kitört az aranyláz. Amikor mindenki csak élt és mozgott, fogta a kerti lapátját, meg a homokozó vödrét, és elindult a világ legeldugottabb zugaiba aranyat ásni. Már ha valaki azt pletykálta, hogy ott meg lehet gazdagodni. Nem tudom miért, de mióta világ a világ, ez nagyon fontos életcél az emberiségnek.
Hát, valami nagyobbra számítottam.
Meg lehet próbálni persze aranyat mosni a Dunaparton, vagy ilyen kis patakokban is, csillog benne valami, de azt nem garantáljuk, hogy abból vesz anyukátok új PlayStation-t.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Aranyásó. Az aranyásók, aranykutatók eleinte patakból és folyó medrekből mosták ki az aranyat egyszerű módszereket alkalmazva. Később azonban új, kifinomultabb technikákat fejlesztettek ki, melyek az egész világon elterjedtek. Az első aranyláz az Egyesült Államokban, Kaliforniában tört ki. Az aranyláz fordulópontot jelentett a térség fejlődésében. San Francisco pár sátorból álló falucskából virágzó várossá nőtte ki magát. Kiépült a közigazgatás, és ennek köszönhetően Kalifornia az USA tagállama lett. Fejlődött az infrastruktúra, a gőzhajó és a vasút közlekedés rendszeressé vált. Így elmondhatjuk, hogy az aranyások nem csak hogy aranyat ástak és ebből szerencsés esetben meggazdagodtak, de fellendítették a teljes gazdaságot. Az eredeti aranyásást ma már inkább csak hobbiként gyakorolják az emberek, főleg, hogy megjelent ennek a szakmának egy teljesen új értelmezése is.
Mindeközben Balin.
Máshol más.
1840. május 6-án adták ki Angliában az emberiség első postabélyegét, az úgynevezett penny blacket. Azért hívták így, mert egy pennybe került, és mert fekete volt. Jó, fehérrel rajta volt Viktória királynő is, szóval nem volt teljesen fekete. Igazából nagyon nagy szükség volt erre a bélyegre, mert az emberiség első postaszolgálata, a brit posta igen büszke volt arra, hogy ők az emberiség első postaszolgálata, csak épp csődbe akartak menni, mert az üzletpolitikájuk és az árképzésük csapnivaló volt. Tulajdonképpen minden egyes feladott levélen vagy küldeményen veszteségük volt. Gondolták is a főpostán a főpostások, hogy tönkre menni még büszkén se jó dolog. Szerencséjükre volt egy Roland Hill nevű ember a közelükben, aki kb. 20 éve próbálta eladni nekik az ötletét, a bélyeget. Előre meg lehetett venni, olcsó volt, egy sima bélyegzéssel érvényesíteni lehetett, és a posta végre pénzt keresett. Ha ügyesen kuporgattad a zseppénzedet, akkor az eBay-en tudsz venni egy eredeti penny blacket.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon atomtenger alatt járót. Az atomtenger alatt járó nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
atomtenger alatt járó
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Kicsoda, micsoda, mit csinál és miért?
Szerintem egy kicsit ugorjunk vissza erre a Cézár úrra. Oké, volt ez a folyós dolog, meg azt, amit nem kellett volna, aztán utána volt ez a kockadobós rész, azon is túl vagyunk, és most jön a csajozás. A Cézár szerelmes lett egy Kleopátra nevű női hölgybe, aki Egyiptom fáraója volt, királynője, királya, királynő, mindegy, és úgy ismerkedtek össze, Fégyi, hogy a Cézár lerohanta és elfoglalta Egyiptomot. A katonákkal. Hát tudott udvarolni a pasi, nem? Még szerintem ennél azért van jobb udvarlás, mint az, hogy betörsz a Júlcsiék lakásába a katonáiddal, aztán azt mondod, de szép lány vagy te, Júlcsi. Fölig pirulok, ha meglátlak.
Zsolt tudja, hogy az összes avokádot Lengyelországban készítik margarinból és fűből. Csak arra nem jött még rá, hogy mi az Istennek kell a közepébe a fagolyó.
Ha mindegy, az ilyesmire mindenkinek magától kell rájönni, nem is erről akartam dumálni nektek, hanem arról, hogy ez az Egyiptom nagyon zűrös. Azt mindenki tudja, hogy Egyiptomban piramisok, fáraók és tevék vannak, meg homok. Sok-sok homokjuk van nekik. De akár meddig kerestem, egyáltalán nem találtam meg, hogy hogy hívta Egyiptomot például Kleopátra. Ide a rozsdás bőkölt, hogy nem Egyiptomnak. A tudósaink, már a modernek, akik megtalálták a piramisokat, meg a tevéket, Egyiptomnak hívják, illetve nagyfigyi, ilyen neveket adnak nekik a tudományban, hogy Óbirodalom, meg Középbirodalom. Őszinte leszek, marhaságnak tűnik, hogy valaki, aki egy fáraó, az nagyon menő dolog. Úgy hívja az országát, hogy Óbirodalom. Gondolom svédül ez Óbirodalomson. Csak egyiptomiul meg hieroglifákkal írták. Ja, az egyiptomiak hieroglifákkal írtak, ami úgy néz ki, hogy így rajzolnak, hogy béka, béka, kisásó, kiszék, nőci, nőci, béka, kígyó. Kizárt, hogy így le lehet írni azt, hogy Egyiptom, komolyan mondom, rezgést érzek az erőben, mint Yoda mester. Ez valami átverés lesz. Vagy Kondi Zsebrádió.
Féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Gnocchi.
Gnocchi.
Gnocchi. Ez egy második, amitől egyébként az olaszok rosszul lesznek, ugyanis ezt gnocchinak kell ejteni. Valójában ez egy krumpli nudli, a mérete az úttörő és a szilvás között van félúton. Magyarul angyalbögyörőnek hívják.
Nem vagyok éhes.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
A svédek teljes mértékben elhiszik, hogy vannak manók. De nem úgy, mint mi, hogy az óperenciás tengeren is túl vannak manók, és közben összekacsintunk, hogy ha-ha-ha, igazából nincs is, csak azt mondjuk, hogy van, hanem ők tényleg elhiszik.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Túl az óperencián. Tegye föl a kezét, aki még nem hallotta így kezdődni a meséket. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl. Kizártnak tartom, hogy egy olyan is akadna közöttünk, aki ne ismerné már csak hallomásból is óperenciát. Mert óperencia és annak tengere az ismert világ legszélső pontja. Minden, ami azon túl van, az már csak kamu. És a kamu pedig senkit nem érdekel. És mivel mese, már magát óperenciát is mesének hisszük, mert ha például rákeresünk a Google Maps-en, nem fogjuk megtalálni. Pedig óperencia nagyon is létezik, csak épp nem egészen így hívják. Óperencia Ausztriában található, és valójában Österreich ob der Enns-ként ismeretes, vagyis ez az Enns folyó feletti terület, amit Österreichnak, vagyis Ausztriának hívtak. Az elnevezés eredetére több elmélet is van, de az biztos, hogy az óperenciát, mint helymeghatározást a felső Ausztriában állomásozó huszárok is használták. Az óperenciás tenger pedig nem volt más, mint az ezen a területen található Salzkammergúti tavak. A huszárok számára valóban ez volt az általuk ismert világ határa, így joggal gondolhatták, hogy a fene se tudja, mi van ezen a ponton túl. Olyan, mint a világ legszélső csücske. Óperenciához hasonlóan az Üveghegyek és Bergen-Gócia is hasonlóképpen beazonosítható. Az Üveghegy az Alpok hóval és jéggel fedett csúcsaira utal, míg Bergen-Gócia a szintén osztrák Bergenz városára, ahol a magyar huszároknak volt a helyőrsége. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Abból is látszik, hogy számukra nem kérdés a manók létezése, hogy komoly manológiai kutatásokat végeznek, így a manókat osztályozni is tudják. Ezért aztán van olyan, hogy házi manó, kobold, gnóm, goblin, ork és troll. Ezek a fajtái a manóknak. És annyira durván nyomják ezt a manóhitet, hogy például még a koreaiakat is megfertőzték ezzel. Ők úgy hívják a manókat, hogy tokkebi. Bár, ha megnézzük, hogy a világ nagy történelmi személyiségei mennyire nem voltak nagyok, akkor lehet, hogy mégiscsak a svédeknek van igazuk, és tényleg léteznek manók. Mert Nagy Sándor 150 centi volt, Kleopátra 152, Viktória királynő szintén 152 centiméter, Mussolini 160 centi, Picasso 162 centi, Chaplin 163 centiméter, Lenin, akárcsak Gandhi, 164 centiméter. Sztálin, Putyin, Gagarin 165 centimétrov volt, Churchill 166 centya, hogy egyem a szívét, Newton 167 centiméter, Napóleon 168, de még Bob Marley is csak 170 centire nőtt ki a földből. Ez is azt bizonyítja, hogy nem attól vagy nagy ember, ha ülve nyalod a holdat.
Viccelünk, apuka, viccelünk?
Jó, mondjuk Elvis Presley 182 centi volt, Osama Bin Laden pedig 195, de nekik jól állt.
Tehát, Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás királyi sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi. We don't need no education. Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1932. június 22-én született Amrish Puri indiai színész. Ez eddig nem valami érdekes info, simán várhatnátok mögé, hogy mint az köztudott, de most nem jön. Mert ez a pasas csudapofa volt, és a nagyobbak ismerhetik is. Ő volt az a színész, aki az Indiana Jones 2-ben Molarámot játszotta, a Goni papot, aki góni dolgokat csinált az emberekkel. És ez a szegény Amrish, bár több mint 300 filmben játszott, ami nagyon sok, annyira gonin tudott nézni, hogy a rendezők rászoktak, hogyha egy filmben van egy gonosz karakter, arra őt hívták. Steven Spielberg úr is, aki az Indiana Jones-t rendezte, azért talált rá, amikor egy ilyen karakterre volt szüksége. És mivel ez az Amrish mindig goni volt, hiába volt egy igazán kedves, lenyűgöző pasas, a rajongók mégis féltek tőle, mert azonosították a szerepeivel. Pedig egy színésznek kevés fontosabb dolog van az életében, mint a rajongói szeretete. Minden esetre senki nem tudta úgy mondani, mint ő, hogy
Galima! 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 Shakti de!
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
Samuel Beckett, Godóra várva.
Az egész úgy indul, hogy Estragon képtelen megszabadulni a cipőjétől, szerencsére Vladimir a segítségére siet. Később a Bibliáról beszélgetne, aztán Estragon elalszi, mire Vladimir főketti. Az egész eset egy fa alatt zajlik.
Tanulság.
Várni kell!
Máshol más.
Kicsoda, micsoda, mit csinál és miért?
1932. január 5-én született Umberto Eco, olasz író, irodalomtörténész és esztéta. Esztéta is volt, de minek bonyolítani a dolgokat, még a felnőtteknek is elmegy a kedve egy dologtól, amit úgy hívnak, hogy esztéta. Csak hogy helyre tegyük a dolgokat, bármelyik kötök lehet, sőt, szokott is lenni esztéta egy kicsit, ez akkor történik veletek, amikor esztétek vagytok, amikor Zsuzsa néni azt mondja, hogy elemezzetek egy verset, vagy valami más irodalmi terméket. Mire gondolt a költő, és mi a fenét akart elmesélni, miért lehetett volna sokkal egyszerűbben is, hogy értsük. Na, az esztétaság ilyesmi, csak persze ezt is túl lehet spilázni, ami azt jelenti, hogy túlzásba vinni. Umberto Eco fantasztikus pali volt, nagyon okos, tehát egy kicsit nézzük el neki, hogy esztéta is volt, és azt találta ki, hogy ír egy krimit. Írt is. A krimiről mindannyian tudjuk, hogy van benne bűnöző, meg van benne nyomozó, és a nyomozó kinyomozza a bűnözőt a film végére. Igen, ez mindig úgy van, hogy először a bűnöző bűnözik a film elején, aztán van a reklám, aztán jön a nyomozó, akkor megint van a reklám, aztán a bűnöző visszatér a tetszínhelyére, ott összefut a nyomozóval, aztán sziréna bekapcsol, csikorog a fékezés, és vége a játszmának. Ezt mindig mondják, meg azt is, hogy jogában áll hallgatni, és kész, vége. Ez a krimi. Kalambó, Poirot, meg a kisvárosi Barnaby. Az Umberto Eco-nak az volt az ötlete a Rózsa neve című krimiben, hogy ez a középkorban játszódik, egy kolostorban, ahol idős és fiatal férfiak laknak együtt, akik utálják egymást, hideg van, és nagyon-nagyon rossz kajákat esznek. De főleg mindenki gyanús. Aztán hirtelen találnak egy pacákot, akinek tök fekete a nyelve, és egyáltalán nem él. Erre jön egy idősebb nyomozó, meg egy fiatalabb nyomozó. Ezt ismerjük, a nyomozók sose járnak egyedül. De ők is pont ugyanolyan ronda ruhába járnak, és nincs rendőrautójuk, sőt pisztolyuk sincs, mert még nem találták fel a pisztolyt. Szóval ez egy krimi, de sziréna nélkül. Fékcsikorgás van, de futás közben csinálják, saruval. Észbontó. Egyszer találkoztam az Umberto Eco-val, aki olasz, de nagyon különbözött a többi olasztól, mert nem hadonászott beszéd közben, és nem is ordított. Szóval jó fej volt.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, felici corrono le ore.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot!